hiszel akkor a belső előadással, amit a Kundaliniről tudni lehet. Most lehet, hogy nagyon kiábrándító leszek, de hogyha valaki arra gondolt, hogy innen aztán felébredt Kundalinivel és szuperképességekkel fog hazamenni, akkor lehet, hogy csalódni fog, mert nem ez a célja az előadásnak. Csak kíváncsiságból megnéztem magyarul is, de főleg az angol nyelvű könyvkiadás tele van olyanokkal, hogy a Kundalini felébresztése, és hogy kezeljük, mit csináljunk velük. Na ez az, amiről én nem szeretnék beszélni. Sokkal inkább azzal kezdeném, hogy tisztázzuk azokat egyáltalán, hogy mi fánterem, mi az a Kundalini. Aki jár az előadásainkra, találkozhatott már ezzel az ábrával. Ezt a megnyilvánult istenség, a logosz hármasságát mutatja, amely szerint ugye bizonyos vallások ezeknek a személyeknek nevet adnak, ugye Shiva, vagy Atya, vagy Osiris, illetve ha energiákkal vagy erőkkel írjuk le, akkor a Fohat, Prána és Kundalini. Tehát ugye ezt úgy érdemes elképzelni, hogy amikor a logosz megnyilvánítja önmagát, az egy, és neki áll a mindenséget létrehozni, akkor ketté válik, szellemre és anyagra, atyára és anyára, fényre és sötétségre, tehát létrejön a duális világegyetem, és abban a pillanatban, ahogy megjelenik két pólus, a két pólus között ellentét van, és ez az ellentét mozgást, változást generál és hoz létre. Nos, ebben a hármasságban, tehát az atya, anya, fiú, vagy ugye a kereszténység annyira nem szerette a nőket, hogy inkább azt mondta, hogy szent lélek vagy szent szellem az anya helyett. Ez a hármasság, ebben a hármasságban a női aspektus, az anya aspektus, a Kundalini, vagy más néven kígyó tűz. És ugye emellett az atya aspektus a Fohat, illetve a fiú a bölcsesség szeretet aspektus, energetikai szinten a prána, az életerő. Tehát erről az erőről a logosz női aspektusának az energiájáról, erőjéről beszélünk, amikor a Kundaliniről beszélünk. Nézzük meg azért, hogy mit is jelent egyáltalán ez a szó. Nem árulok el titkot, szanszkrit szóról van szó, és nagyon érdekes, hogy három egymáshoz hasonló szóból is le lehet vezetni. Ugye egyrészt a kund igéből, aminek a jelentése égetni, másrészt a kunda főnév, ami üreget vagy edényt jelent, amiben az oltáron a szent tűz ég, tehát az edény, illetve a kundala főnév, ami viszont tekercset, spirált gyűrűt jelent, és hát ebből a három jelentésből már is összetud az ember rakni magának egy elképzelést, hogy mit is jelent ez a Kundalini. Ez egy definíció, hogy hatalmas kozmikus energia, az elsődleges erő és női principium, ami az egész univerzumban működik, az emberi lények testében pedig potenciális állapotban van, tehát alvó állapotban, kibontakozásra várakozó állapotban. Ez az utóbbi, ez az utolsó mondat, ez Blavatskynének a definíciója. Ő úgy fogalmazta meg, hogy a kundalini egy elektrospirituális erő, teremtő hatalom, amelyet aktívvá téve éppen olyan könnyen tud ölni, mint teremteni. Tehát beszélhetünk arról, hogy a kundalini az univerzumban, és beszélhetünk arról, hogy a kundalini az emberben. Makrokozmosz, mikrokozmosz, és kezdjük azzal, hogy hogyan működik a kundalini az univerzumban, a makrokozmoszban. Ugye ezt az ábrát megint csak ismerhetik, többször felvetítettük, ez a bizonyos három teremtő kiáradást mutatja, amely arról szól, hogy hogyan keletkezik, hogyan nyilvánul meg, hogyan keletkezik az univerzum, a kozmosz. Pontosabban itt a naplogoszról van szó, tehát a naprendszer. Ugye itt van a hármasság, amiről az imént szó volt. Az első az atya, vagy az akarat aspektus, vagy a fohát energia, a második a fiú, vagy a bölcsesség, szeretet, vagy a prána, a harmadik pedig a tevékenység, vagy az anya aspektus, vagy a kundalini. És amikor a naplogosz megnyilvánul, vagy egy bármely csillagnak a logosza, akkor a tevékenységét ennek a kundalininek a kiárasztásával kezdi, ez hozza létre az egyes síkoknak az anyagát, és most ezt fogjuk megnézni, hogy pontosan hogyan is teszi ezt meg. A többiről, a második és harmadik kiáradásról ma nem fogunk beszélni. Ehhez azonban mindenek előtt tisztázni kell, hogy az ellentétben a tudománnyal, vagy a jelenleg elfogadott hivatalos tudománnyal, az ősi tanítások, a teozófiai tanítások azt állítják, hogy egy dolog van, ami örökkévaló, és ez pedig maga a tér. Tehát tér akkor is létezik, amikor nincs megnyilvánult univerzum. Ugye a hivatalos tudomány most azt mondja, hogy az ősrobbanás előtt nem volt sem tér, sem idő, sem semmi. Még egyszer a teozófiai tanítások azt mondják, hogy oké, persze, hogy nem volt idő, de tér akkor is van, a tér az örökké való. És ez a tér, ez nem üres, hanem a tér étere az az, ami kitölti. Itt a magyar nyelvvel kicsit bajba vagyunk, mert az angol egyértelműen jelzi, hogy mondjuk amikor éterikus testről beszélünk, az etherik ebetűvel, míg amikor a tér éteréről a latin ae kettős betűvel, tehát aether. A titkos tanítás fordításakor törekedtem arra, hogy ez konzekvensen magyarul is megjelenjen, hogy inkább a latin kettős betűt használtam. Tehát a tér étere nem azonos az ember éterikus testével, vagy a fizikai síknek az éterikus halmazállapotával. Nos, tehát ezen a kis ábrán azt mondja, ugye a Teremtés könyvéből idézett, hogy kezdetben sötétség volt a mélység színe fölött. Tehát ez a bizonyos végtelen időtlen tér, amiben semmi más, csak a gyökéranyag, vagy sanszkritül a mula prakriti létezett. És ezt a tér éterének a fogalmát egészen a 20. század elejéig a tudomány is egyértelműen elfogadta, majd Einstein jött, aki azt mondta, hogy ne is beszéljünk többet a tér éteréről, mert ilyesmi nem létezik. Aztán 1948-ban bevallotta, hogy lehet, hogy teljesen félrement, és lehet, hogy teljesen téved ebben az ügyben, de akkorra már a lentkerék beindult, és akkor már a tudomány valóban törölte a térétere kifejezést. Itt két korábbi 19. századi tudósnak a véleménye látható, az egyik Reynolds, aki foglalkozott valaha is bármilyen folyadékoknak a számításával, tervezésével, akár vízvezeték, gázvezeték, olajvezeték, vízkút, csatornaépítés, bármi, tehát bármi, aminek kapcsolata van folyadékokkal, ő minden nap használja, vagy használta egy bizonyos Reynolds számot, amit róla neveztek el, és ő azt mondta, hogy a tér éterének az átlagnyomása, vagy középnyomása 700.000 tonna per négyzet hüveg, ezt egy ilyen gyors fejszámolással nagyságrendileg 1 milliárd atmoszféra, vagy bár, én nem tudok ezzel mit kezdeni, ő ezt mondta, ez a véleménye, hogy mit jelent ez a nyomás. Illetve Kelvin pedig azt mondta, az ő neve már gondolom mindenki számára ismerős, hiszen az abszolút hőmérsékleti skálát róla nevezték el, hogy a prakriti, a gyökéranyagnak a sűrűsége, ezt megint csak átszámítva, ez körülbelül 1 milliárd, illetve pontosan 1 milliárdot gram per köbcentiméter, ami nem egy nagyon sűrű dolognak tűnik, viszont nem nulla. És ha egy ilyesmi nagyságrendű, tehát nem teljesen üres teret képzelünk el, akkor megérthető az, hogy az állítólagos galaxisok távolodása az nem biztos, hogy, tehát az a Doppler effektus az egyáltalán nem biztos, hogy a távolodás miatt van, hanem amiatt, mert hogy a milliárd fényéves távolságokban a fény átjön ezen a nem üres téren, az éteren keresztül, és ez az, ami lassítja, tehát a fáradt fény elméletnek ez a lényege, hogy nagy valószínűséggel a tudomány által jelenleg vallott táguló világegyetem, ami a Doppler effektusból vezeti le, nagy valószínűséggel úgy rossz, ahogy van. No, tehát nézzük tovább, tehát van a tér, és valamilyen hatalmas lény, valószínűleg a kozmikus logoszt, tehát a naprendszerünk logoszánál szinte végtelenül hatalmasabb. Ezt a nyugalmi állapotot megváltoztatja azáltal, hogy szellemét vagy erejét beárasztja ezen anyag bizonyos részébe, amely az egész világegyetemet magába foglalja. Tehát egyrészt adott egy végtelen tér, és annak egy számunkra felfoghatatlanul hatalmas részébe, ami a mi univerzumunk, abba beleárasztja az erejét. Ugye a teremtés könyve úgy folytatódik, hogy Isten szelleme lebegett a vizek felszíne fölött. És Isten mondá, legyen világosság. És ennek az erőnek a hatása olyan, mint egy óriási lélegzet kifújása, amely az éterben vagy koilonban megszámlálhatatlanul sok apró gömbformájú buborékot hoz létre. Ezt próbálja ez az ábrácska szimbolizálni, hogy ilyen erőbuborékok jönnek létre, és ezek azok a végső atomok, amikből minden általunk anyagként ismert dolog felépül. Ezeket a buborékokat eredetileg megformáló erő az, amit Blavatskyné Fohatnak nevezett, ugye ez az első aspektus, a teremtő, a kozmikus teremtő aspektus, és amelyről a térbe lyukakat ásó erőként beszélt. Egy francia tudós szerint anyag nem létezik, csak lyukak vannak az éterben. Na most... És ezután következik a naplogosznak az első kiáradása, vagyis a napkundalini kiáradása. Amikor kilép a naplogosz ebből a megnyilvánulatlan állapotból, tehát számára is elkezdődik egy újabb létezési ciklus, akkor ezeket a buborékokat készen találja. Meghatározza tevékenysége határait, természetesen ez bármely csillag, más csillagra igaz, vagyis, hogy meddig tart az ő rendszere, a leendő naprendszere. És azon belül lévő buborékokat összegyűjti egy központba, és a sűrűsödés bizonyos szintjén örvénylést indít, amelynek eredménye majd végül egy hatalmas mozgó örvény, a csillagködnek az anyaga, amiből végül a fizikai megnyilvánulás, tehát maga a csillag, illetve a naprendszer többi alkotója létrejön. Na most a sűrűsödés folyamán a logosz harmadik aspektusán keresztül, vagyis a kundalinin keresztül kiküld 7 impulzust vagy lélegzetet. A titkos tanításban a kozmogenézis beszél erről, a bizonyos 7 lélegzetet küld ki a logosz. És az első impulzus számtalan apró örvényt kelt, mindenhol a gömb belsejében, amelynek mindegyike 7x7, azaz 42 buborékot vonz magához, és ezeket meghatározott alakba rendezi. Az így megformált kicsi buborék csoportok lettek a második sík, mármint fölülről a második síknak, vagy az Anupadaka, a monádi síknak a végső, mondjuk azt, hogy monádi atomjai. Tehát az első lélegzet megépíti a legfelsőbb síknak az anyagát, és ez így halad tovább, hogy a második lélegzet, vagy a második impulzus ezeket a 49 buborékból álló végső monádi atomokból között kell törvényeket, amelyek mindegyike 49x49, vagyis 2401 buborékot tartalmaz. Ezek lettek a harmadik világ, az atmikus síknak az atomjai, tehát a végső nirvánai vagy atmikus atomok, és így tovább ez a folyamat ismétlődik egészen a hatodik impulzusig, amelyek felépítik a legalacsonyabb, a hetedik világ, vagyis a fizikai síknak a végső atomjait, amelyek már közel 14 milliárd eredeti buborékból állnak. Tudom, hogy nem könnyű, de borzasztó érdekes. És egy ilyen kis összefoglaló táblázatban, ugye itt vannak a síkok egymás alatt, a hét sík, és egy-egy végső buddhikus atomban, végső mentális atomban, végső asztrális atomban és végső fizikai atomban hány ilyen buborék van, és tulajdonképpen ez az, amit a kundalini létrehoz és felépít. Ez egyben azt is jelzi, hogy a legsűrűbb fizikai anyagtól kezdve, a legeslegfinomabb szellemi, isteni anyagig, és akkor ne csak a fizikai anyagra gondoljanak, minden ugyanabból az egyetlen erőből, ebből a nap kundaliniből építkezik, és ugyanaz az anyaga a fizikai testünknek, mint a gondolatainknak, mint az érzelmeinknek, mint a legtisztább szellemiségnek. A különbség csak a kundalini által létrehozott buborékok vagy összeépített buborékok számában van. És hát a fizikai síkon ez a bizonyos végső fizikai atom így néz ki, amely ugye nem atom, illetve bocsánat, nem anyag, hanem a harmadik kozmikus logosz tudatában levő pontok tömege, amit a naplogosz tart meghatározott formában adott munka elvégzésére. Az anyag léte teljes egészében a logosz elméjében létező eszme folyamatos fenntartásától függ. Ha ő úgy dönt valami oknál fogva, hogy visszavonja akarat erejét, például a fizikai síkról, vagyis nem gondol rá, minden fizikai atom azonnal felbomlik, és az egész fizikai sík egy pillanat alatt eltűnik, úgy, mint egy gyertya fénye, amikor elfújják azt. Mellesleg ezek a végső fizikai atomok ezt a tudomány még nem tart itt, hogy megtalálta volna, ezek a kvarkoknak az építő elemei, mégpedig olyan formában, hogy egy kvark három végső fizikai atomot tartalmaz, ugye tudomány szerint jelen pillanatban kétfajta kvark létezik, mégpedig úgy, hogy kettő ebből és egy ebből, és a másik fajta kvark, hogy kettő ebből és egy ebből. Ugye, és akkor jön a hetedik lélegzet, amely ezekből a végső fizikai atomokból ugye elkezdi összevonni bizonyos csoportokba, így hozza létre azt a sok különböző dolgot, amiket protoelemeknek hívunk, vagy kvarkoknak, és ezek elkezdenek összekapcsolódni különböző formákká, ugye atommagok lesznek belőlük, amiket kémia elemekként ismerünk. Ez a folyamat még most sem fejeződött be, jelenleg az uránium a legfiatalabb és legnehezebb kémiai elem, mármint amely a természetben természetes módon megtalálható. A nála egyel nehezebb, plutónium már természetes módon nem található meg, csak mesterségesen lehet előállítani, ugye ez az, amit az urándúsítás során nagyon szeretnek aztán majd az atombombákba felhasználni. Minden esetre ez a jelenleg itt tartunk, de azt mondja a tanítás, hogy a jövőben még ennél bonyolultabbak is létrejönnek, azaz az a plutónium és az azt követőek is meg fognak jelenni a természetben. Tehát igazából ebből azt kell, hogy kellett, hogy kiderüljön, hogy a kundalini, mint energia, egy teljesen egyetemes energia, minden egyéni kundalini a természet bármelyik birodalmában, bármely szubstanciájában, a nagyban vagy kicsiben, bármely világban a nap kundalini része. Ezek az apró kundalini áramlatok természetesen rendelkeznek felséges teremtőjük minden tudásában, minden hatóságában, mindenhol jelen valóságában. Így mondhatjuk azt, hogy minden élet, mi valamennyien minden tudókká, minden hatókká, mindenhol jelen valókká válás felé haladunk. Ez a legmélyebb kapcsolat a naptüze és az univerzumunk élete között, amit ő gyújtott be. Ez a kundalini egyik oldala az univerzumban, a makrokozmoszban. Érthetjük, hogy minden létezés igazából ez az erő tart fenn, tényleg a legkisebbtől a legnagyobbig. Most nézzük meg ennek a másik oldalát, a kundalini a mikrokozmoszban, vagyis az emberben. Vetítsük most már immár az emberre azt, amit eddig megbeszéltünk, hogy a fejlődés teremtő erejének a női aspektusát jelenti, tehát a kundalini egy női energia, amely erő elkülönült és egyéni potenciájában alva nyugszik, feltekeredve, mint egy anyaméhben, az emberi gerincoszlop tövénél. Tehát az emberi gerincoszlop tövénél. A felébredése a lehető legnagyobb veszéllyel jár, valódi katasztrófa, ha az érintett egyén nincs abban a helyzetben, hogy teljes irányítás alatt tartsa. Az ilyen irányítási képesség pedig csak akkor érkezik meg, amikor a fejlődési út magasabb működéséhez közeledünk, amely működések még a láthatáron kívül vannak az emberiség óriási többsége esetében. Próbálkoztam valami használható és könnyen elképzelhető példát kitalálni, és valahogy ezek az agytározók ugrottak be, hogy úgy érdemes elképzelni, ugye láttunk az elmúlt időszakban, években néhány ilyen katasztrófát, amikor a romániai Cianos agytározó átszakadt és hónapokra agyon vágta a Tiszát, vagy amikor a vörösiszap katasztrófa történt, a gát átszakad, és nem régiben volt Dél-Amerikában is egy nagyon csúnya ilyen. Gátak vesznek körül egy ilyen tározót, a kundalinit is azt gátak veszik körül, és hogyha nem értő kézzel nyúlnak hozzá, és átszakad a gát, akkor onnantól kezdve nincs, ami megállítsa, visz mindent magával, életet, épp eszet, mindent. Más dolog, hogyha felkészülten nyúlnak hozzá, tehát ha valaki olyan szinten tart, akkor ebbe a gátba természetesen lehet építeni lefolyókat vagy túlfolyókat, és minden katasztrófa nélkül lehet kezelni ezt a, mondjuk így, hogy tűztározót. A kundalinit 3,5-szer feltekeredő alvó kígyóval ábrázolják. A három tekervény, érdekes, kerestem képet erre, de valahogy nem találtam ezt a 3,5-szer feltekeredő kígyót, de el tudjuk képzelni. A három tekervény a három gúnát, vagyis az anyag tulajdonságait szimbolizálja. Mi van most március? A januári előadáson volt erről szó, az anyag három tulajdonságával, a tamasz, az anyag tehetetlenség, a rajasz, az energia, és a szatva pedig a törvény, tehát a három anyag tulajdonság, vagy a tudat három állapota, az éber, az álmodó, a mélyen alvó, vagy a létezés három típusa, a tárgyasulatlan, vagy ezek hiánya, vagy a három idő, múlt, jelen, jövő jelképezi. A féltekervény pedig a transzcendencia állapotát jelenti. Na most egy példát szeretnék mondani arra, hogy az, hogy a kundalini állít, szóval azt mondjuk róla, hogy potenciális állapotban van, megalszik, de természetesen ettől függetlenül ne felejtsük el, hogy minden egyes alkotó elemünket, sejtet, molekulát, atomot, maga ez a kozmikus kundalini az, ami életben tart és mozgat. Ezért természetesen az emberben is hiába alszik a kundalini központ, ettől függetlenül a kundalini ugyanúgy részben aktív, és egy példa erre, hogy amikor például egy előadást kell tartani, egy hallgatóságot befolyásolni, például vizsgázni kell, és meg kell győzni a vizsgáztatót, tehát befolyásolni kell, hogy igenis én felkészült vagyok, akkor a kundalini automatikusan elkezdi ezt a serkentést a gerincoszlop mentén fel és le, és így megindul egy határozott izzás. Ez mikroszkópikus méretben történik mindenkivel, aki előadást tart, vagy arra törekszik, hogy jó irányba befolyásolja embertársait. Ez részben magyarázatot ad a rosszul lét érzésére, amit egyes emberek megtapasztalnak előadás előtt, vagy más szokatlan erős feszítés előtt, más fizikai tünetekkel együtt. Tehát én magam is láttam az egyetemen, hogy aki vizsgára készült és be kellett menni, akkor teljesen elsápadva, tántorgott, más fizikai tünetekkel előtte folyamatosan rohangált a kis helyiségbe. Ezek az emberben lévő működő kundalininek a tünetei. Oké, lehet mondani, hogy megemelkedik az adrenalin szint, ugye fiziológiai szinten, na de mitől? Tehát mi ennek az oka? Tudati oka van. A szituáció ismeretében a kundalini elkezd működni. És érdekes módon, hogy az ilyen szituációk, amik előfordulnak, a tudathordozók tisztulását jelzik, azért, hogy lehetővé váljon a magasabb és az ember feletti kundalini lefelé áramlása is. Nem tudom, van-e, aki átélt hasonló szituációt mondjuk egy vizsgán, hogy olyan dolgok jutnak eszébe, amiről azt se tudta, hogy tudja. És aztán vége a vizsgának, lenyugszik minden, hogy mi volt az? Fogalmam sincs róla. Tehát amikor a tudathordozók egy kicsit tisztábbakká válnak, egyszerűen más információt, vagy mélyebben lévő információkat is be tud az az ember húzni, ez megint csak köszönhető a hétköznapi kundalini működésének. Úgy érdemes elképzelni, hogy ez a bizonyos, a gerincoszlop tövénél levő kundalini, ez egy gyűjtő edény. Föntről a nap kundalinie csorog oda le, lentről a földanyának a kundalinie szivárog oda fel, és ott egy, mint egy gyűjtő edényben összegyűlik. Még egyszer, ez nem az a, annak a kundalini központnak a felébredése, ez egy természetes folyamat. Ennek a bizonyos gerincoszlop tövénél levő kundalini központ felébresztésének ugye már elhangzott, hogy óriási veszélyei vannak. Nézzük meg egy picit azt, hogy konkrétan milyen veszélyei. Hát például a szexuális serkentés. Biztos láttak már olyat, hogy teljesen normális ember, és egyszer csak elmegy az esze, vagy valami perverzé válik, vagy szexuális megszállottá válik, ez egy tipikus jele a kundalini idő előtti ébresztésének. Mentális megháborodás, elme baj, a fizikai ritmikus egyensúly felborítása, a szív- és idegrendszer sérülése, talpos megrobbanás. Ugye most arról a szituációról beszélünk, hogy idő előtt nem felkészülten átszakad az agytározónak a gátja, és irányítatlanul ömlik kifelé valami, ami eddig biztonságosan volt tárolva. Na most ezek a veszélyek elkerülhetők, illetve akkor kerülhetők el. Egyrészt, hogyha nagyon jó egészség állapotban van, fizikai állapotban, bőséges önkontrollra tett szert, nyugodtan és tisztán gondolkodik, nem beszűkülten, és mentes a szexuális impulzusokra való kiszolgáltatottságtól. Valójában, ha egyáltalán van, akkor kevés szexuális hajlama van. Tehát amikor ugye arról beszélnek, hogy ki is volt Mária Magdolna Jézus más vagy Krisztusnak, hát biztos a szeretője, vagy akárkicsoda. Nem jön össze a kettő. Egy olyan magas lényiség gyakorlatilag nagyon kevés szexuális hajlammal létezik, mert a kundalinit fölfelé vezetés, nem lefelé, mint a fejletlen ember. Ezt már említettem, ugye a nap kundalini, a naptüzében a föld kundalini. Ebben az összeállításban a nap jelenti a pozitív, és a föld belseje, a föld kundalini központja a negatív pólust. A hatalom botja gyakorlatilag, ugye, amit mindenhol, minden hatalmat viselő egyénnél látunk, tehát a kezdve a püspök pásztorbotjától, a király jogaráig, mindenki valami egyenes botot hord magával, amivel jelképezi a hatalmat. Ezt a két pólus közötti összeköttetést próbálja megjelezni. Tehát a negatíva a föld, és a pozitív pólus a nap, és a kettő között egy folyamatos áramlás. Na most maga az ember is egy ilyen bot, a felegyenesedett ember, csak még nem tudja betölteni a funkcióját, mert alvó állapotban van a kundalini központja. Tehát a kundalini felébresztése, a tűzbevonása az alattunk levő földből, és a fölöttünk levő mennyekből, és így a testek, beleértve a fizikait is, egy bottá válnak a két nagy központ között. Az egyén tudatosan belép a központok közötti térbe, és feltöltődik az erők kölcsönhatásával, a kundalinivel. Na most, egy nagyon érdekes dolgot figyeltek meg teozófus kutatók, akik ezt a kérdést vizsgálták, hogy létezik olyan, hogy kaduceus tűz, ugye ez a kaduceus, ez a gerinc csatornánál egy hármas energia csatorna, Ida, Pingala és Sushumna. Ezek részletesen a Leadbeater Csakrákja, illetve a Powell Éterikus Test című könyvében megtalálhatók, tehát én erre most nagyon részletesen nem térnék ki. Maradjunk annyiban, hogy az Ida az a női aspektus, a Pingala a férfi aspektus, és középen az egyenes pedig a Sushumna az egyetemes energia, és hát ez a Kaduceus vagy Horus botja, vagy Merkur botja, és a Kundalini tűz, ez a kettő nem ugyanaz, noha, tehát együtt egymás mellett helyezkednek el, egy ragyogó színes szivárványt alkotva, ugyanazokat a célokat szolgálják, de különböző módon. Megint úgy próbáltam elképzelni, mint egy a villanyszerelőknek a kéteres vezetékét, hogy egybe van, de mégsem ugyanaz. A kettő együtt futnak, együtt végzik a munkájukat, elválaszthatatlanak egymástól, ha elválasztom, akkor nem működik egyik se, de mégsem pontosan ugyanaz. A kaduceus tüze a felszabadulás útját kínálja, míg a kundalini tüze a beteljesülés, a beteljesedés útját. A Sushumna az Ida Pingala aspektusával, vagyis a kaduceus, mintha az alsóbb testekben való bezártság aluli felszabadulás útja volna, míg a kundalini tüze inkább útmutató természetű, a nagyobb tudatnak a kisebbel való azonosságához. Ezt vizsgálgatják, jelen pillanatban itt tartanak azok a teozófusok, akik ezt képesek vizsgálni. Most az rendben van, hogy három és fél feltekeredő kígyóval szokták jelképezni, de az pusztán jelkép, azt mondják, hogy valójában ez a kundalini központ, ez a kínai ördöggolyóra hasonlít, tehát sokkal inkább egy ilyen gömb alakú. Én nem ismerem ezt az ördöggolyót, tehát a lényeg az, hogy héjakból áll, mondjuk úgy, mint a hagyma héjai, és legbelül van a legbelső gömb vagy golyó, az, ami a legmagasabb szintű rezgést, a legpusztítóbb vagy legépítőbb tüzet tartalmazza, és kifelé egyre barátságosabb vagy kisebb energiájú tüzekről van szó. Nyilván, hogy nem hagymához hasonlítják, hanem ehhez az ördöggolyóhoz, ennek van jelentősége. Feltehetően látható, hogy valahogy ezeket a golyókat, egymásban levő golyókat forgatni kell ahhoz, hogy nem tudom, nem ismerem ezt a játékot, de biztos jól el lehet vele szórakozni. Lényeg a lényeg, hogy össze kell hozni sok mindent ahhoz, hogy a legbelső réteg is kiszabaduljon, felszabaduljon. Na Nos, összefoglalásul álljon itt ez az utolsó slide, hogy amint a kundalini felébred, megemeli a csakrák és a test minden atomjának a rezgési tevékenységét. Ez az, ami még egyszer a legbitter csakrákjában, illetve a Powellnek az éterikus testében részletesen le van írva, hogy hogy halad a felébredő kundalini csakráról csakrára, milyen úton és annak milyen eredménye van. Ez az aktivitás minden durvább anyag eltüntetését eredményezi, és besöpör a testbe sokkal magasabb frekvenciájú atomokat. Az éterikus test ennek következtében megtisztul, és a szövetei, amik normálisan egy védőgátként működnek, a csakrák között kiégnek, és lehetővé teszik a szabad átjárást a kundalini tüzének és a tudat folytonosságának. Ez az, amikor a gátak eltűnnek, vagy irányítatlanul, vagy pedig nagyon is irányítottan. A végeredmény messze nem ugyanaz. Ez természetesen nem történhet meg túlságosan korán, mivel súlyos veszélyt jelent a meg nem tisztult ember számára. Az élet és az indítékok tisztasága, fegyelem az érzelmekben, önzetlenség, a szükséges követelmények, a szövedék biztonságos szétoszlatásához és az ember felkészítéséhez, a kundalini megtapasztalásához. Tehát független attól, hogy hány könyvet lehet kapni, arról, hogy hogy kell felépíteni, vagy felébreszteni a kundalinit, én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ha még nem ébredt fel, akkor békén kell hagyni, meg kell várni, amíg a természetes folyamatok eredményeként beindul ez a folyamat. Nem szabad sürgetni, mert kegyetlen eredménye lehet, nem is az, hogy az ember mondjuk megőrül, vagy meghal, hát nagy dolog egyébként is meghal, aztán majd, hanem következő életekre is nagyon súlyos kihatása van, és érdemes kivárni magát a természetes folyamat játszódja le. Én megköszönöm a figyelmüket. Ez volt az első előadás, azt még szeretném jelezni.